Olvassuk föl Mikeás könyve 3. részének 4. versét. Majd kiáltanak még az Úrhoz, de ő nem válaszol nekik, hanem elrejti orcáját előlük akkor, mert gonosz tetteket követtek el. Kiről beszél most a próféta? Izrael vezetőiről. Ameddig magas tisztségükben voltak, nem voltak tekintettel az emberek ügyére, és egyáltalán nem volt bennük együttérzés és szeretet. Most bajban vannak, mert saját maguktól nagyobb hatalmasság elé kell állniuk. Majd kiáltanak még az Úrhoz, de ő nem válaszol nekik. Ezek a vezetők Istenhez fognak kiáltani. Nem érdekes ez? Mindnyájan Istenhez kiáltunk a valóságos baj idején. Olykor szinte szórakoztat, pedig nem kellene, de nem tehetek róla, amikor baj szakad ránk, és valaki így szól: Istenem, segíts rajtunk! Ez érdekes, mert már évekkel ezelőtt kiiktatták őt a világegyetemből. Istent nem sokszor emlegetik napjainkban, kivéve a káromkodásokat, de a régiekhez hasonlóan most is vannak emberek, akik ezt mondják: Istenem, segíts rajtunk! Nem tudom, hogy meghallgat-e téged, vagy nem, mert Mikeás korában Isten azt mondta az embereknek, akik figyelmen kívül hagyták őt és istentelenül éltek, hogy nem fogja meghallani segélykiáltásukat. Lényegében azt mondta nekik, hogy elrejti orcáját előlük. Mi Isten hallgatásának a korában élünk. Nem tűnik úgy, mintha Isten sokat tenne annak érdekében, hogy enyhítse a jelenlegi világhelyzetet. De kegyelme még mindig bővelkedő, és ő gazdag irgalomban azok iránt, akik meghajolnak előtte, és elfogadják fiát, mint megváltót. Ezt mondja az Úr azokról a prófétákról, akik félrevezetik népemet, akik békességet hirdetnek, ha van harapnivalójuk, de hadat indítanak az ellen, aki nem ad nekik enni. Mikeás könyve, 3. rész, 5. vers. A hamis próféták olyanok voltak, mint a kegyetlen vadállatok, vagy a villásnyelvű kígyók, amelyek mérgeznek. Sőt, rosszabbak voltak ezeknél is, mert sima szavakkal vigasztalták az embereket, és azt ígérték nekik, hogy békeidő következik. Az ember hiába való erőfeszítéseket tesz a béke elérése érdekében, pedig látnunk kellene azt a tényt, hogy az ember a saját erőforrásai alapján nem tud békességet teremteni a világon. A béke óhajtása és gyakori emlegetése nem elég ahhoz, hogy a béke megérkezzék, és a békére szavazás még nem hozza el a békességet. Mikeás ismét nagyon világossá teszi, hogy ez nem felszínes probléma. Nem azt hangoztatja, hogy az emberek nem akarják a békét. A baj az, hogy az emberi szív gonosz, és Ézsaiás, Mikeás kortársa ezeket írta: a bűnösöknek nincs békességük, mondja Istenem. Ézsaiás könyve, 57. rész, 21. vers. Valójában Ézsaiás háromszor ismétli ezt a tényt proféciájának utolsó részében. Mindhárom esetben az emberi szív gonoszságának valódi problémáját látta maga előtt. Amikor azt a nyilatkozatot teszem, hogy nem nyerhetünk békességet korunkban, általánosságban 2-3 levelet kapok a jó akaratú emberektől. Azt írják kedvesen leveleikben, hogy nagyon pesszimisztikusan gondolkodom. Hangoztatják, hogy állandóan meg kell próbálnunk békét teremteni a világon. Őszintén írják ezt, és az érvelésük egészségesnek hangzik, de manapság az az egyik hamis tanítás, hogy az ember megteremtheti a békét a maga módján. Én éppen annyira akarom a békét, mint bárki más, de a békét Isten akarata szerint kívánom elérni. Először is az embernek tudnia kell, hogy mi az Isten békessége. Hogyan ismerhetjük azt meg? Mivel tehát megigazoltunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Római levél, 5. rész, 1. vers. Nem lehetséges békében élnünk a felebarátunkkal, amíg nem élünk békében Istennel. Az emberi szívben nem lehet bíznunk. Az emberi szív mérhetetlenül gonosz, mondja Jeremiás 17:9. Mi nem ismerjük, hogy valójában mennyire gonoszok vagyunk. Mélyebbre tudunk süllyedni, mint a többi teremtmény a földön. Az egyik bizonyítéka annak, hogy az emberiség nem az állatoktól származott az, hogy az ember mélyebbre süllyedhet az állatoknál. Az állatok nem részegednek le, nem verik a társukat, és nem gyötrik leszármazottaikat. Az emberi fajnak meg kell békülnie Istennel a szívében, mielőtt békét tudnának teremteni világunkban. Mikeás korában a hamis proféták békéről profétáltak, miközben északon Asszíria már készült arra, hogy bevonuljon országukba. Korunkban erőfeszítéseket tesznek a világ bizonyos területein, hogy tárgyaló asztalhoz ültessék az embereket, és háború nélkül oldják meg nézeteltéréseiket. Mégis a följegyzett történelem körülbelül 6000 éve alatt az emberiség háborúkat viselt, és most is harcokat folytat az egyik nemzet a másik ellen, az egyik törzs a másik törzs ellen, az egyik család a másik család ellen, az egyik ember a másik ember ellen. Miért? Tudjuk, hogy ez egyik félnek sincs az előnyére. De mégis ezt tesszük, mert elidegenültünk Istentől, és fellázadtunk ellene. Nem akarunk szembenézni a valódi problémával, hanem a hamis proféták lágy szavaira hallgatunk, akik békét jövendőlnek. Mivel ezt cselekszik, ezért Isten meghirdeti ellenük a bekövetkező csapásokat. Olyan éjszaka száll rátok, amelyben nem lesz látomás, és olyan sötétség, amelyben nem lesz jövendőlés. Leáldozik a proféták napja, nappal is sötétség borul rájuk. Mikeás könyve, 3. rész, 6. vers. Olyan éjszaka száll rátok, vagyis Isten nem jelenti ki nekik az új igazságot, és olyan sötétség száll rátok. Ítéletként sötétség szakad rájuk. Nem világít nekik Isten igéje. Megszűnik a prófétálás. Az új szövetségben Pál apostol utalt erre az 1. korintusi levél 13. részének 8. versében. A szerete soha el nem múlik, de legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Az eltörölni mögött a görög ekpipto szó áll, ami azt jelenti, hogy kiesni vagy elesni. A proféciák kétféle módon szűnnek meg. Be fognak teljesedni, és Isten többé semmi újat nem nyilatkoztat ki. Körülbelül 400 éves hézag van az Ószövetség és az Újszövetség kora között, amikor Isten némaságban maradt. A nap leáldozott. Malakiás, az utolsó proféta megjövendölte, hogy a nap ismét föltámad. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Malakiás könyve, 3. rész, 20. vers. Malakiás nem prófétált volna a naptámadatról, ha az éjszaka nem érkezett volna meg, és tényleg megérkezett. Izrael népe 400 éves hosszú éjszakába lépett, egészen Krisztus megérkezéséig. Ugyanezt a képet mutatja be Mikeás. Jelenleg országaink ugyanebbe a helyzetbe kerültek, mint amilyenben Izrael népe volt Mikeás korában. A régi kor tudományosan képzett történészeit nagyon könnyű, szűk látókörűeknek, bigottaknak jellemezni. Bizonyos, hogy tökéletlen emberek voltak, de közülük még a nem keresztjének is ismerték és tisztelték Isten igéjét. A legnagyobb egyetemeket azért alapították, hogy ott lelkipásztorokat képezzenek, és országunk népét ne hagyják a tudatlanság sötétjében, Isten igéje vonatkozásában. Megmondom neked, hogy világosságuk kialudt. A legnagyobb oktatási központok, amelyeknek világosságot kellett volna sugározniuk az országban, elfordultak Istentől már nagyon régen. Korunkban ránk szakadt az éjszaka. Az egyetemeken lázongások folynak sok helyen a világon. Ezek lettek a sötétség meleg ágyaivá. Az egyetemeken sok helyen bevezették a sátán imádatot, és még igyekeznek terjeszteni is. Egy újságcikkben egy professzorról van szó, aki most a sátán imádásban vesz részt, és az okkultizmus szószólója. Olyan időszakban élünk, amikor a kinyilatkoztatás napja lehanyatlott. Amikor kinyilatkoztatásról beszélek, akkor Isten igéjének a megvilágítására gondolok. Ezek a tanulmányi központok, amelyeknek Isten igéjét kellene terjeszteniük, többé nem ezt teszik. Valójában elutasítják azt, és hátat fordítanak Istennek, miközben odafordulnak az okkultizmushoz. Mikeás éppen arról beszél, amikor ezt mondja. Olyan éjszaka száll rátok, amelyben nem lesz látomás, és olyan sötétség, amelyben nem lesz jövendőlés. Leáldozik a próféták napja, nappal is sötétség borul rájuk. Szégyent vallanak a látnokok, pironkodnak a jósok, eltakarják arcukat mindnyájan, mert nem kapnak választ Istentől. Mikeás könyve, 3. rész, 7. vers. Mikeás azt mondja, hogy súlyos sötétség szakad rájuk, és a hamis proféták bolonddá teszik magukat, mert proféciáik nem teljesednek be. Emlékszel rá, hogy ezt Ahábnak is föl kellett fedeznie, de sajnos túl későn jutott erre a fölfedezésre. Minden hamis proféta azt mondta neki, hogy menjen el a háborúba. Csak egy proféta, Isten embere mondta azt, hogyha elmegy a háborúba, nem tér vissza onnan, mert meg fogják ölni. Ez az igazi proféta Mikeás volt. Nagyon szomorú, hogy Aháb nem hallgatott rá, mert Aháb mégis elment a háborúba, és ott megölték, ahogy Mikeás megmondta, hogy meg fogják ölni. Királyok első könyve, 22. rész, 1. verstől a 28. versig. Isten emberei úgy mondják az igazságot, hogy az valóságosan megjelenik. Nincs értelme annak, hogy próbálják eltakarni a bűnöket az egyházban. Nagyon felháborító azt hallanunk, hogy a vallásos vezetők csoportjához tartozók visszataszító magatartást tanúsítanak, és a kereszténység áruhájában vétkeznek. Ismét el kell olvasnunk a zsidókhoz írt levél 12. részének 6. versét. Mert aki szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Miért cselekszi ezt az Úr? Azért, mert nem akarja, hogy a törvénytelenség útján járjunk. Ezt mondja ezzel. Megfenyítelek és megdorgállak, hogy megismerd és a világ is megtudja, hogy az én gyermekem vagy. Hallottad-e már, hogy Hódító Vilmos így írta alá a nevét, hogy Fattyú Vilmos, mert törvénytelen gyermekként született. Azon a véleményen vagyok, hogy sok gyülekezeti tag hasonló módon írhatná alá a nevét. Talán el tudod mondani. Diakónus vagyok a gyülekezetben. Én vagyok a vasárnapi iskola egyik osztályának a tanítója. A gyülekezetben vezetői tisztséget töltök be, vagy én vagyok a prédikátor. De úgy kellene aláírnod a neved, mint ahogy Hódító Vilmos tette. El kell ismerned, valójában nem vagyok Isten törvényes gyermeke. Valójában még nem születtem újonnan. Igazán még nem ismerem Jézus Krisztust, mint személyes megváltómat. Nem szeretem őt. Nem igyekszem őt szolgálni. Egyáltalán nem érdekel Isten igéje. Mikeás korában a hamis proféták ugyanebben a helyzetben voltak. Sima szavakkal igyekeztek vigasztalni az embereket. Az embereknek viszketett a fülük, és a proféták igyekeztek olyanokat mondani, amiket szerettek hallgatni. Aztán viszont ők is megdicsérték a prófétákat, és csodálatosnak tartották tanításaikat. Milyen nagyszerű prédikátor vagy, mert ilyen gyönyörű dolgokat hirdetsz. Mindennek rendben kell lennie. Luxusban éltek, de az erkölcsiség színvonala riasztó mértékben alásüllyedt. Most figyeld meg, hogy Mikeás nagyon gondosan elkülöníti magát ettől a csoporttól. Engem azonban betölt az Úr lelke erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákobnak a bűnét, Izraelnek a vétkét. Mikeás könyve, 3. rész, 8. vers. Lelki bátorságra volt szüksége, hogy népszerűtlen prédikátorként is tovább adja a gyűlölt üzenetet, de Mikeás el tudta mondani. Tudom, hogy Isten lelke vezet engem annak hirdetésében, amit mondok. Csodálatos, hogy valaki ilyen helyzetben lehet. Ebben az utolsó szakaszban Mikeás különösen Jeruzsálemhez fordul. Eddig Izrael északi királyságához beszélt, de most összefoglalja a déli királyság prófétáit, fejedelmeit és papjait, és ítéletet hirdet mindnyájuk fölött. Halljátok meg ezt, Jákob házának elöljárói, Izrael házának vezetői, akik utáljátok a törvényt, és minden igaz ügyet kiforgattok. Mikeás könyve, 3. rész, 9. vers. Ezt mondja, halljátok meg ezt, valami szeretnék nektek mondani. Aztán részletezi a bűneiket. Vérontással építitek a Siont, álnoksággal Jeruzsálemet. Elöljárói megvesztegetve bíráskodnak, papjai megkérik az árát a tanításnak, prófétái pénzért jósolnak, és még az Úrra hivatkozva mondják, közöttünk van az Úr, nem érhet minket baj. Mikeás könyve, 3. rész, 10. és 11. vers. Elöljárói megvesztegetve bíráskodnak, papjai megkérik az árát a tanításnak, prófétái pénzért jósolnak. Mi az, amiben valamennyien azonosak? A kapzsiság, a pénzsóvárság. Ez volt a legsúlyosabb fajta bálványimádás már a bálványok korában is. Napjainkban nincsenek körülöttünk ülő bálványok, legalábbis úgy remélem, hogy nincsenek. Míg igaz az, hogy a babonaság egyre jobban terjed, és tömegek követik a horoszkópot, még nem váltunk annyira bálványimádókká, mint Mikeás korábban voltak Izrael gyermekei, de a kapzsiságunk is bálványimádás. Mikeás Izrael valóságos bűnét állítja eléjük. Bálványimádás, mivel a kapzsiság bálványimádás. A bírók megvesztegetésért hoztak ítéletet, a papok bérért prédikáltak, és a proféták pénzért jövendöltek. Mindezt azért tették, hogy valami hasznot húzzanak belőle. Nem vették számításba Istent, és a néppel sem törődtek. Át akartak gázolni rajtuk. Nem csoda, ha ilyen vádakat kellett hallaniuk. Megeszitek őket, mint kannibálok, kapzsiságotok és pénzszeretetetek miatt. Amikor egy nép vezetői, a polgári vagy vallásos vezetők gonoszak, akkor egyetlen kormányforma sem válik be. Mikeás üzenete nekünk is szól. Ezért miattatok felszántják a Siont, mint a mezőt, Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. Mikeás könyve, 3. rész, 12. vers. Ez az a jövendőlés, hogy bűneik miatt Jeruzsálem városa teljesen elpusztul. Jeremiás idézi Mikeást, aki ezeket mondta, ami megerősítése proféciájának. A város pusztulása valóban bekövetkezett, amikor Nebukadnezár elpusztította Jeruzsálemet. Nehémiás könyve első fejezetében látjuk ennek jelentőségét. Amikor Nehémiás visszatért Jeruzsálembe, ott nagy romhalmazt talált. Semmi más nem látott, csak romokat, hamut, törmelékeket és összevisszaságot. Úgy tűnt, hogy reménytelen feladatra vállalkozik, amikor a várost újjá akarja építeni. A Talmud nevű zsidó írásmű följegyzi azt a tényt, hogy Jeruzsálem Róma által Krisztus után 70-ben történt elpusztításakor a római hadsereg egyik tisztje, név szerint Rúfusz, tényleg felszántotta egy ekével a templom alapjait. Sok zsidó tudós elutasítja ezt a hagyományt, jól lehet Jeromos zsidó történész szintén megjegyezte ezt, mint ahogy a zsidó filozófus Maimonidész is tette. Személyesen azt gondolom, hogy a hagyománynak igaza van, de Nebukadnezár és Titus római hadvezér bizonyára meg tudta ezt tenni. Akár van alapja a hagyománynak, akár nincs, Jeruzsálem még ma is viseli Mikeás proféciája pontos beteljesedésének sebb forradásait. Imádkozzunk! Uram Istenem, újból megköszönöm neked, hogy igéd igaz. Segíts, hogy erre építsem az életemet. Az Úr Jézus nevében. Ámen.